is említsél, finis, véges, lusz, mondá a vén kupec mélabúsan. Semmit se nem szeretek már, csak a pénzt. Higgyél meg nekem, mindenből kiszeret az ember. Mindent megunja, csak a pénzt nem. Szép piros száj, formás bokák, fehér kezek, gyújtó szemek. Micsoda szamár hitethett el az emberiséggel, hogy ezekért érdemes futkosni, megbolondulni. Hát a Szent János bogár nem szebb, mint a legszebb szem. És kifutkos ugyan Szent János bogár után. Hát a piros ajkaknál nem jobb ízű egy szamóca, de még senki se nem bolondult meg szamócáért. Nem úgy van? De úgy van. Sipirc, asszonyi részletek, falatok, de a pénzó az egy forró szenvedély, aki tartja örökkön örökké, ámen. Ugyan ne tetesd már magad olyan kapsinak, amikor nem is vagy olyan. De vagyok, az vagyok, ami többet ér egy bolhánál, de azt én mind magamhoz kaparintom, ha lehet. És akkor is, ha nem lehet. De éri-e többet egy bolhánál egy boka, egy asszonyi láb? A bolhára legalább topánka nem szükséges. Hát nem úgy van, de bizony úgy van. Amint a megyegyűlés napja közelget, nap-nap után jutott vendég a vacsorához a Lőcsei megyeházból, aki meghozta a friss híreket, s ott hált meg a kastélyban. Másnap a főjegyző, Korotnoki Ferenc köszöntött be este felé. Lőcsén minden csendes. Harmadnap Budaház jött, semmi újság sincs. Negyednap nem jött ki senki, ez is azt jelentette, hogy minden mozdulatlan. Az utolsó napon a Kvendel kis kocsia gördült be, rajta ült Grotkovszki is. Lőcséről csupán ők jöttek, de már akkor tele volt az udvar kocsikkal, és a ház vendéggel, akik messzebb laktak, ma érkeztek, hogy holnap innen induljanak. Vacsora előtt egy kis értekezletet hevenyésztek. Grotkovszki a helyzetről referált, szerinte minden aggodalom festett agyrém. A megyeháza tiszta, Marjákné már bent van, és előkészületeket tesz a holnapi ebédhez, mely a nagy teremben lesz tálalva. A vice ispán úr bemehetne akár egyetlen kísérő nélkül is. Senki sem mozdítaná a kis ujját se. Olyan a város, mint egy pihenő tó, csak egy pár béka bartyog a széleken. De ezek a közeledő léptekre beugrálnak nagy cuppogva, a láthatatlanságba, a sások közé. Kvendel apó idegesen dobolt ujjaival az asztalon a referáda alatt, és egyszer-kétszer belemordult. No-no! Az alispán nyugtalanul fordult felé. Kvendel úgy látszik, másképp gondolja. De gondolok úgy, látok úgy, csak egy nem nekem tetszik. Tegnap óta? Veszek észre. Valami rejtélyesett szenátorokon. Lázasan jönnek, mennek, gyűléseznek. Fontos ünnepélyes pofákkal szakasztott olyanok, mintha egy láthatatlan falovat tolnának, akibe katonák vannak, mint izében, nem is tudom már volt melyik városban. Különösen az új bíró nem kóser ember, és az enyém impresszió, hogy bár semmit se nem látjuk, mégis csinálják valami. Pokol pozdorják. De Kvendelt lehurrogták. Ej, mit csinálhatnának? Mit tehetne az új bíró? Tud is az még valamit? Fak az még, mint a kismacska, amikor születik. Nem, hogy már karmolni tudna, de még nem is lát. Nem lehet állítani, hogy nem lesz vele baj később, ha majd szétnéz. De most elég tőle, hogy örül az új hivatalnak, mint a kisfiú az első bicskának, mellyel még nem tud bánni. Mint hogy az értekezlet után a vacsoránál egy kis bort is bevettek, lassan-lassan egészen rózsaszínű lett a helyzet. Még a képzelt ráncai is elsimultak az elmékben, kiki nyugodtan tért pihenőre még évfél előtt, mert holnap korán kelnek, és talán az alispánt kivéve senki se gondolt a Kvendel apó károgásaira. Pedig Kvendel apónak alkalmasint igaza volt, és talán ugyanabban az órában, abban a percben azt mondta Rosálióz intézve szavait Fabriciusné. Nem veszed észre, báránykám, hogy milyen titokzatos ez az antal? Valami nyomja? Vagy terv, vagy bánat, vagy veszedelem? Nem tetszik nekem ez a fiú. Amilyen boldognak látszott az új bíró két napig a választás után, öröm volt látni. Az anyai szív repesett a fiú jó kedvén, amely bugyborékolt, mint újonnan nyitott friss forrás, színes kavicsok között folydogáló. Annyira feltűnt, hogy harmadnapra, ellenkezőleg Krisztus urunkkal, akinek a lelke fölszállott a menny égbe, bíró uramnak a lelke elveszté szárnyait. Komor lett, nyugtalan, elmélyedő. Órákig bámult maga elé, minden neszre megrettent, éjszaka nem tudott aludni. Egész reggelig hánykolódott ágyában. Nappal egy szavát nem lehetett venni. Anyja faggatta, hogy mi lehet-e, kitérőleg felelt. Közügy, mondá, nagy dolog. Nem asszonyoknak való. Majd megtudja a mama, ha megtörténik. A szenátorok, akik ki és bejártak nála, és zárt ajtók mögött tanácskoztak a lakásán, mintha nem eleget tanácskozhatnának a városházán is, szintén olyan titokzatosak voltak, mintha lepedővel volna a lelkük betakarva. A negyedik estén, szertán, fiat után kívül vendégeket hitt neki Fabriciusné, hadd szórakozzék egy kicsit. Kevesen voltak, de csupa kedves emberei. Blom Miklós, Graf Feri, Klöster Matild. Ugyancsak nagy pucban jött, de ott volt a csintalan tőkéné. Rozálit el is felejtettem, de hogy is ne lett volna Rozáli ott? Maux Donátné a két hajadon lányával, ezek a Maux lányok talán sohasem fogynak ki, meg a kamasz fiával. A társaság jól mulatott, de a bíró szótlan volt és szórakozott, még Rozálival is alig váltott egy-két szót. És ami aztán szinte kínosan tűnt fel, halván a bírglokk kongását odakünn, egyszerre felugrott a vacsora mellől, a harmadik tál ételnél. Bocsánatot kért a kedves vendégektől, de neki azt mondja, el kell menni, a város dolga szólítja még pedig rögtön. Az anyjának kezet csókolt, s kijelentette, hogy nem jön haza aludni, mert annyi dolga van még az éjjel, és olyan korán kénytelen fölkelni, hogy nem érdemes hazajönni és levetkezni. Majd csak ott a városházán dől le ruhástul. Szemeiben fanatikus tűz világolt, s homlokán valami hősies borulat vonult el. Fabriciuszné rosszallón harabdálta ajkait. Te tudod, fiam, mit csinálsz, de a bíró szigorúan vonta össze szemöldjeit. Elhatározott dolog, mondá Kurtán, ellentmondás nem tűrő hangon. Ez azt fog tudni parancsolni, súgta Blom tőkénének. Az öreg asszony nem végezte be a mondatot. A bíró összevonódó szemöldöke elvágta, mint egy összevonódó olló. Rozáli csodálkozva nézett rá, soha se látta még olyan szépnek. Rozáli mellett elmenve áthajolt háta mögött, a gótszék támlányán át, és azt súgta. Holnap látjuk egymást. Jó éjszakát, galambocskám, jó éjszakát. Annyira közel volt hozzá, hogy egy pár elszabadult aranyhajszál, mely a lehelletétől repkedni kezdett, megcsiklandozta az ajkait. Olyan közel volt hozzá, és mégis olyan távol, mintha tengerek feküdnének közöttük. Fabricius elment, de a társaság még azután is jól mulatott egész a záróra harangjáig. Nem gondoltak semmi különösebbet, mint hogy új seprő jól seper. Egy kicsit mohollált a dolgokhoz Fabricius, mindenki úgy van azzal eleinte, mert a hatalomnak is csak a legteteje van mézből, majd megtalálja benne később alább a keserűt is. Fabriciusné sopánkodott, hogy fél egyedül éjszakára a nagy lakásban, és elkérte kölcsön Rozálit, amibe Klöster kisasszony beleegyezett. A vendégek ezzel szétszélettek. A Maux családot Graf Feri kísérte haza, a tőkénét Blom Miklós, és mindegyiket egy-egy lámpás vivő szolgáló. Utálatos sötét téli éjszaka volt, teli köddel, mely szinte ragadt az emberre, mint a csiríz. Az egész város aludni látszott, olyan csönd volt, hogy mikor a Giglesz ház előtti egyetlen hársfának egy-egy harasztja leesett, a szomszéd utcából is hallani lehetett a neszét. Csak igen kevés helyütt világított, mint bagoly szem egy-egy ablak, hanem a városházának minden ablaka fényben úszott. Azok még ébren vannak. Pocsékolják a gyertyát, mondta Blom. Ne félts a várost, kacagott a szép özvegy. Az még győzi. Csak nem akar ez célzás lenni. Nem, nem a világért sem. Tőkéné elbúcsózott a kapuban Blomtól, fölment, lefeküdt, és csak hamar hatalmába vette az álom. Közel éjfél után azonban nagy kopácsolásra ébredt fel. Csodálatos hangzavar uralkodott lenn a piacon. Lámpák derengős árnyékai futkostak szobája falán. Nehéz léptek zaja tömörödött össze, mintha egyetlen nagy láb lépne zobogó tompasággal ezek katonák. De voltak még más hangok is. Az asszony elkezdte őket megkülönböztetni. Ez kalapács, az a tüsszögés féle, az fűrész. Hát az a rettentő dübörgés, amelytől a föld megrázkódik, morog és a bútorok recsegni kezdenek. Mi lehet? Az csak ágyú lehet. Tőkéné eleinte csak félt, és mélyebben bújt dunyhái alá, melyeket vérmes teste szinte izzókká melegített, de innen a hangokat összefogdosva különböző kombinációk rajzottak kis fejecskéjében, mely sok nagy fejet megzavart már. Már nem félt, hiszen ha csak félt volna, ahelyett kíváncsi lett. S noha úgy szólván halálos ugrás lehet a meleg ágyból a hideg szobapadlóra lelépni, melyik asszony ne becsülné többre tud vágyát életénél, mégis leugrott és szaporán szedegetve apró lábait, mint a fűri az ablaknál termett, feltárván annak tábláit a hideg éjszakába. Fákják lobogásánál, dértől izzadt, alig pislogó lámpáknál látta, vagy csak a szeme káprázott, a nagy tarkaságot a piacon. Mintha vásár volna, annyi alak sürgött ott, inkább csak úgy voltak kivehetők, mint árnyékok. Balról egy csapra vert pálinkás hordó feketedett. A pálinka szag belopta magát a levegő enyhébb nedveibe, és az ő finom orráig fölszállott. Sok ember állt a körül, nagy lármával. Ökrök nehéz ágyú szekereket vontattak a főkapu irányában. Mellettük bivaj bőrköntösökbe öltözött férfiak szorgoskodtak. Valami borzongós, fantasztikus látvány az. A városház erkélyével szemben egy lámpa fényövvel körülrajzolt négyszögben valami lázas ácsmunka folyik, balták csattogásával, fűrészek hörgős nyiszogásával. Mindez összefolyt, elmosódott, jobbadán csak sejtelemmé vált, mintsem kidomborodó képpé. Csak a bivaj bőrös kabátú marcon alakok voltak megtestesült valóságok. A tőkeház ablakai alatt is ment éppen kettő, báránybőr süvegekkel, nagy alabárdokkal. Lehajolt hozzájuk, mindent mer a kíváncsi nő. Ugyan kérem, jó emberek, mi történik odalent? A két alabárdos föltekintett, az egyik fiatal volt, és izmos, csak valami fehéret látott, a hálófőkötőt és a réklit, és a friss hangból ismerte fel, hogy fiatal nő személy. Megdöfte dártájával a falat, aztán fölfelelt neki az emeletre emberséggel. Nem jó azt még megtudni, hát ne is bolygasd, kedves macskám! Ennek a novembernek a 30. reggelén kedvetlenül ébredt fel a görgői oligarha. Az érkező kocsik zaja, az udvaron folyton gyülemlő kocsisok, lovászok beszélgetése, veszekedése, meg az egész kellemetlen helyzet nem hagyta aludni, bosszankodott magára. Hát van nekem jó eszem, hogy olyan dolgokba engedem magamat tolatni a vármegye által, amelyekhez nincs kedvem, mikor úgy élhetnék, mint a hal a vízben, és itt nem parancsolna senki. Nos, csak egy öncsalás, hogy itt én parancsolok mindenkinek. Hiszen parancsolok az embereknek, de nekem meg a körülmények parancsolnak. A körülményeket pedig az emberek csinálják, tehát voltak éppen nekem is parancsolnak az emberek. Ilyen savanyú filozófia mellett húzta fel sarkantyús csizmáját, és szedegette magára a Preston által előadott díszruhadarabokat. Már éppen készen volt, csak opálköves kardját akarta felkötni, mikor váratlanul fölszakított az ajtót valaki. Haragosan fordult meg, ki merészel ilyet tenni? Hát Görgei Gyuri volt. Na mit akarsz? Kérdé mérgesen. Nem várhattál volna, amíg kimegyek? Hát ez ugyan gyenge fogadtatás volt olyan hosszú távollét után. Mondani valóm van, kedves Pál bátyám. Tudom már az esetedet, elmondtak Vendel. De én valami olyat akarok mondani, amit még nem tud Pali bátyám. Mert nyök ki. De négy szem közt szeretném megmondani, szólt a megszeppen Gyuri most már félénken. Ugyanaz Isten szerelmért, ne csinálj már annyi teketóriát. Úgy látszik, rossz időpontot választottam, mondta a hadnagy elszomorodva. Talán máskorra hagyom, és ezzel az ajtó felé indult. Na hát csak ne menj. Eredj ki, Preston, egy kicsit bosszús vagyok, Lőcsére megyünk. Tudom, én is bátyámékkal tartok. Jó lesz, na, de most már igazán beszélj. Gyuri ünnepélyes katonás állásba helyezkedett. Kedves nagybátyám, nagyságos konziliáris úr! Valamint a csermely a virágos rét felé siet, úgy a híres vice ispán a lábával toppantott. Hát megvesztél? Én dehogy, de talán ám bár, mondd szépen magyarul, mit akarsz, hisz nem voltál te azelőtt ilyen mamlasz. Igazán kizavart a konceptusból Pál bátyám. Azért hát ne vegye rossz néven, ha csak úgy egyszerűen mondom meg, hogy adja nekem ide a Rozálit. Rozálit minek? Hát feleségül. A vice ispán akaratlanul fölsziszent, arca kikelt formájából, szemei kidagadtak, mint a szitakötőjé. Feleségül? Ó, szerencsétlen, hiszen... A vice ispán éppen azért volt olyan indulatos, mert amint a fiú okossággal vegyült kedves naívsága bontakozott ki előtte, az a gondolata támadt, hogy Rozáliával mennyire egyformák, mennyire testvérek. A fiú vallomása tehát úgy hatott rá, mint egy új csapás, mint egy bűn, egy természetellenesség, mikor azt mondta, hogy ó, szerencsétlen, ez voltaképpen azt jelentett, hogy hát még ez is. Annyira belegubózta magát ebbe a gondolatba, hogy nem is szabadult volna meg tőle, ha az ilyenkor szokásos kérdések közül, mint egy zavarában, gépiesen ki nem húzza a szabadítót. Tudnak erről a szüleid? Természetesen. Hogyan? Tagolá rekedten, mohón lázasan. Azt mondod, tudnak róla, igaz ez? Ez a kételkedés visszaadta a megfélemlített fiú bátorságát. Nem szoktam hazudni. Fölemelt a fejét, kevélyen szemébe nézve az alispánnak, kire alig lehetett ráismerni. Öröm ragyogott arcának minden porcikáján. És mit mondtak az öregeid? Anyám áldását adta. Apám a táborból levélben fejezte ki örömét. Isteni béke szállt a Görgei Pál szívébe. Hes, homályos szárnyú rémek, akik eddig körültelepdestek, hogy elfújta őket egy szó. Láthatatlan kalapács összezúzott egy nagy követ, amely a lelkén feküdt. A kő porrá vált, és rózsaszín párákba vegyülve eloszlott a légben nyomtalanul. Olyan könnyű lett, mint a lepke, és vidám, ami nő gyermekkorában volt. Minden elett egyszerre, ami előbb hiányzott. Vidámsága, boldogsága, életkedve, frissessége, még mehetnék-e is Lőcsére. De mindene soha sincs az embernek, szava nem volt. Csak a szája mozgott, voltak éppen semmit sem mondott, némán ölelte meg Gyurit, megcsókolta, szinte örjöngött, szinte megfojtotta, úgy csókolta. A visszatartott szeretet, a sok esztendők szeretete, amely a rideg szív mélyén felgyülem lett, most egyszerre nyílást talált, kiömlött, szemeiből megeredtek a könnyek, a jóság forrásai, hogy csak nagy sokára bírta szavakba rakni akaratát. Hadd legyen Rozália tiéd, te meg az enyém, lakjatok nálam mind a ketten. Karon fogta, kivezett az ebédlőben reggeliző vendégekhez. Íme a leendő vőm, megkérte a lányomat, hát odaadtam. Reggel alatt vidám volt, nem bírt magával, tréfált, sziporkázott mindenkivel, kikötött, évelődött. Nem szeretem, hogy olyan jó kedve van, súgta Máriás Imre Abhortisznak. Ez nem jelenthet jót. Egy csak azt jelenti viszont az Abhortisz, hogy bátor ember. Reggeli alatt maga sürgette az elindulást. Siessetek, csak siessetek. Nem kerget a tatár, ráérünk. Szólt közbe Andreanski Jób, akinek nagyon ízlett a hideg fogoly. Ti meghiszem, mert irátok Lőcsén csupán ovációk várnak, de engem még más valaki várott. Az egymás mellett ülő Kubinyi Mihály, Hozolecről való, és Grotkovszki pillantást cseréltek egymással. Nem értjük. Én értek, vigyorgott rájuk az átellenben falatozó Kvendel, szája elé tartván az alispán felőli oldalon a szalvétáját. Na most aztán csak ugyanaz indulás következett. Az alispán szándékosan nagy pompát akart kifejteni a nevezetes napon. Megvolt az már beszélve előlegesen a gazda tisztel, aki mindent elrendezett. Elől egy hajdu, Bencsik Pali indult részkürtel az oldalán, utána két lámpavivő következett, ha ne talán éjjel találnának visszajönni. Maga a viceispán a fekete paripára ült, melyet Rákóczi fejedelem küldött ajándékba. Noha még a viceispánhoz mernének is, de ehhez a lóhoz nem mernek nyúlni a szászok. És milyen délceg, szép alak volt most a viceispán. Nem a ruha teszi az ember, de bizony Isten a ló. És csupa mosoly volt. Szétszélesedve, mint egy siheder, tréfából át akarta ugrani Prestonnét, mielőtt elindult, hogy táncolt alatt az a gyönyörű jószág, amit hányta vetett a nyakát, hogy csörgött a nyergen, meg a kék kövekkel rakott kantárján a sok karika, csatt, arany, ezüst lencse, figyegő. Az alispán mellett a délceg Pemete Pista huszár poroszkált. A ruhája ezüstre volt, és a dolmány posztóját emberi szem nem láthatta a sújtások sokaságától. Csak az a kár, hogy nem megy az ember falu mellett, ha bámulnák. Utánuk 10 közönségesebb huszár lépegetett, élesre kifent karddal. Tegnap egész délután köszörülték, élükön Prestonnal, aki már kiöregedett a gálahuszárságból, de nem is volt soha az a növése, ami a Pemete Istváné. Ezek után következnének össze-vissza a megyei nemesek, de csak kevesen lóháton. A 3 Abhortisz, mindegyik szürke lovon, az öltözetjük is szakasztott egyforma. Ábrahám falváról Namessanszki Imre, egy göthös kancán, aki minden 100 lépésre megállt köhögni. El is keresztelte a lovasát útközben a tréfálkozó alispán Kuc-Kucnak. Ez rajta is fog maradni. Gyönyörű táncos lova volt Acél Kristófnak, Kisfalváról, csak hogy nem látott az egyik szemére. Krágyuri Levkovcéről, egy öreg fehér csődörről lovagolt, s mennyre földre esküdözött, hogy ezen ült József, mikor Pozsonyban koronázták. Jó szelíd lova volt Adusfalváról való Ludman Jakabnak, sokat adna érte valami ámbor kanonok. Szépen tartotta a fejét az Alai Ferenc seregészínű kancája, Ribárszki Jakabénak pedig a járása bájolta el a szemet. Ja, hiába meglátszik a szegénység. A jó nyerges lovak mind ott vannak a táborokban. Ám fényes fogadban nem volt hiány. Az Andreanszki Jób 4 csődöre, Istenem, de jó a nagyuraknak, és a Máriási Pej Csikói, a Kiszel Mátyás 2 dromedár lova ugyan hol vette, hol csak liszta. A Jékel falusi riadós paripái, meg a többi, érdemes azt mind végignézni, egész Kvendelig. Az jött a legvégén, 2 gírhes macskán. Hát nem szamár az, mikor befoghatna akár egy ménest. Így húzódott végig az úton, mint egy hosszú tábor az alispán és kísérete. Amint a határa értek, ahol a görgei földjét foglalta el Lőcse, az öreg Preston kevés szíve megnyilallott. Hopp, mondd a pajtásainak, akiket vezetett. Ellenség földjére léptünk, húzzátok ki a kardjaitokat. Mintha fűrjek szárnya ebben, a 10 kard suhogva